a hit öröme, az élet öröme. François Varillon-tól Szabó Tamás mondja el.
7. fejezet, 3. rész. A pokol, mint eshetőség. Az ember magányos. A magányt senki sem kerülheti el, és a legsúlyosabb magányt, különösen nem a halál magányát. Az ember mindig egyedül hal meg. A halál egész egyszerűen a magány. A pokol az a magány, ahova a szeretet már nem tud behatolni. Az Ószövetség előre megérezte, hogy különbség van a halál és a pokol között. A zsidóknak ugyancsak egy szavuk volt a kettőre, de igen sok képet és hasonlatot használtak annak kifejezésére, miben áll a megáltalkodott önző ember halála, aki teljes egészében önzéssé vált, kén és tűz, a gehenna völgyének pusztasága, a nyüzsgő férgek, ami mind a terméketlenség és a meddőség, a selejt és a romlás képzetét kelti. Ezzel a sok képpel vetítették és vetették meg az alapját annak, amit az egyház később dogmatikailag az átgondolt elmélet sikján kifejezett. A mi feladatunk éppen az, hogy képekkel dolgozó szentírásból az egyház által megfogalmazott dogmába való átmenetet végrehajtsuk. Nem szabad kihajítani az ablakon a képeket azzal, hogy ez csak infantilizmus, ugyanakkor nem szabad beléjük ragadni. Az egyház által elénk tárt tételekből kiindulva egyszerű, értelmes emberhez méltó módon kell tovább gondolkodni. A kereszténynek meg kell dolgoznia azért, hogy helyesen olvassa a Bibliát, az Ó és az Új Szövetséget egyaránt. Nem lehet fundamentalista, azaz nem ragaszkodhat az evangélium betű szerinti értelmezéséhez. Másrészt nem szabad a Bibliából antológiát készíteni, amelyben megtartja azt, ami neki tetszik, és kiadja, ami zavarja. Az összes bibliai szöveget, még a legnehezebbeket is alapul kell vennie a teológiai megfontolásokhoz. Ismételjük meg, a kereszténységben mindennek a lényege Isten kinyilatkoztatása, egy olyan Istené, aki csak szeretet. De tegyük még rögtön hozzá, nem szabad mindjárt azzal kérkednünk, hogy tudjuk, mi a szeretet, ha azt egy végtelen lény éri meg. Azt hiszem, egy egész élet, és hozzá egy tapasztalatunkban gazdag élet kell ahhoz, hogy egy kicsit is megértse valaki, hogy mi a szeretet, és mi a velejárója. Minden esetre, ha előfordulna, hogy a keresztény tanítás valamely pontja olyannak tűnne, mint ami nincs kapcsolatban a szeretettel, vagy ellentétben állna a szeretettel, vagy nem a szeretet feltétele, vagy következménye, jogunkban állna visszautasítani azt. De éppen ez az, ami lehetetlen, mert a kereszténynek lenni annyi, mint hinni, hogy a keresztény tanításnak nincs olyan pontja, amelynek ne lenne köze a szeretethez. És az egész teológiai gondolkodás abból áll, hogy tudatosítjuk azt a logikai kapcsolatot, amely a szeretet és a tanítás minden egyes pontja között fennáll. Első pillanatra úgy tűnik, ha Isten szeretet, lehetetlen, hogy legyen pokol. Kereszténynek lenni elsősorban nem azt jelenti, hogy hiszünk a pokolban, hanem hogy hiszünk Jézus Krisztusban. És reméljük, hogy, amennyiben a kérdés felmerül, lehetetlen, hogy pokol létezzék az ember számára. Mindjárt meg is jegyzem, és ez nagyon fontos. Ha valaki azt mondja, létezik a pokol, akkor abban a hitben ringatja magát, hogy olyan értesüléssel bír, amellyel a keresztények egyáltalán nem rendelkeznek. A pokol ugyanis nem olyan formán létezik, mint ahogyan a Guadalupe központjában létezik egy Soufrière nevű tűzhányó. A bibliai képekből kiinduló gondolkodás oda vezet, hogy a poklot nem helynek fogjuk fel, amelyről természetesen ki lehet jelenteni, hogy létezik-e vagy sem, hanem állapotnak, helyzetnek fogjuk fel a pokol létét. Ha ezzel kapcsolatban két értelmiség áll fenn, a pokol helyett mondjuk inkább azt, hogy kárhozat, elkárhozás. Pokol csak akkor van, ha vannak kárhozottak. Olyan pokol nincs, amely az elkárhozás állapotától függetlenül létezne. Márpedig nem tudjuk, hogy vannak-e vagy lesznek-e kárhozottak. Nem feladatunk, hogy megkérjük Istent adjon nekünk devonatkozó felvilágosítást. És reméljük, nem tehetünk mást, mint reméljük, nem lesznek kárhozottak. Néha az a benyomásunk, hogy egyes embereket bosszant, amiért nem állíthatjuk, hogy vannak kárhozottak, mindenképpen azt szeretnénk, ha lennének. Kaptam olyan leveleket, melyek szerint a keresztény hagyomány állítólag Szent Ágostonra, aranyszájú Szent Jánosra, Szent Iréneusra hivatkozva azt állítja, hogy a választottak száma alacsonyabb a kárhozottakénál. Ez mégiscsak hallatlan. Bevallom önöknek, csak nagy nehezen tudtam megfékezni a felháborodásomat. Ha kivétel nélkül minden emberért imádkozom, beleértve Júdást, beleértve azokat, akik a világ színe előtt szörnyetegek voltak, mint Sztálin vagy Hitler, és senki se kényszeríthet arra, hogy ne imádkozzam értük. Ez azért van, mert remélem az üdvösségüket. Ha nem remélném, nem imádkoznék. Ez a legfontosabb dolog, hinni Istenben, aki csak szeretet, és remélni az egyetemes üdvösséget. Az eukarisztió liturgiája is ezt mondja, felajánljuk neked az egész egyház áldozatát a világ üdvösségére. De ez a hit és ez a remény épp azzal jár, hogy az emberek iránti szeretetet komolyan kell vennünk, mert mi az igazi szeretet? Az, amely nem semmisíti meg, hanem megalapozza az emberi szabadságot. A szeretet nem lenne szeretet, ha manipulálná az emberi szabadságot annak érdekében, hogy minden áron viszonzást nyerjen. Amíg a gyerekek kicsik, a szülők kivívhatják a viszonzást. Megkapják a simogatást, a puszit, azt, hogy a gyerek felhagy a duzzogással, de hogy gyerekekről van szó. És Isten nem úgy bánik velünk, mint kiskölykökkel. A szeretet nem szeretett többé, ha azt mondja, végül is kényszeríteni foglak, hogy szeress. Senkit sem lehet szeretetre kényszeríteni. Az ilyesmi nem szeretet már.
François Arivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.